A klasszikus komoly sajtót tekintve milyen társadalmi, kulturális közegben volt ennek igazából a virágkora, tulajdonképpen mennyire függ össze a társadalmi működéssel, a nyilvánossággal, a társadalom különböző rétegeinek érdeklődésével az, hogy ezek megjelentek az újságokban, folyóiratokban?
Megint nagyon messzire kellene az időbe visszamenni, még a kiegyezés előtti időkig, most nem mennék eddig vissza, hanem mondjuk az adi korára térnék, amely kort, a nyugat korát talán a fiatalok is jobban ismerik, tehát időben mindenképpen közelebb áll hozzájuk, tudják kihez és mihez kötni ezt a korszakot. Ez a korszak mondjuk a boldog békeidőknek a kora, olvasói ugyanúgy várták, szomjazták azt a fajta hát hozzájuk szólást, szomjazták azt, hogy megszólítsa őket valaki, mint ahogyan a mai ember is szomjazza. Ma is nagyon sok szép írás születik, amely írások meg tudják szólítani az olvasót, az ő nyelvükön szólnak. Adiék meg tudták szólítani az olvasót. A nyugatnak nem volt igazán nagy olvasótábora, mert kevés példányban is jelent meg. A vágyfülűek olvasták a nyugatot, mint ahogy a mai irodalmi folyóiratokat is elsősorban a vágyfülűek olvassák, a mi mediáriumunkat is talán, csak reméljük, hogy azért majd eljut szélesebb körbe is, hallgatókig, vagy azon kívül az intéző, a református intézményrendszerig, középiskolásokig is, mondjuk a dócisták, vagy a dócisok, vagy a refisek is esetleg majd olvasgatni fogják. Tehát ez a fajta boldog békeidő korabeli publicisztika éppen úgy megtalálta az olvasóit, nagyon sok napilapot. Adi idejében, jól emlékszem, mint Debrecen volt, hogy 6 napilap. Egyszer összeszámoltam, most gondolkodni kéne, hogy pontosan hány és hol jelent az, meg hol szerkesztették, de én úgy emlékszem, hogy 6 lap működött. Mindegyik megtalálta maga olvasóit, és mindegyikben volt tárcarovat. Ma nem nagyon van tárcarovat, sajnos. Mindig szorgalmazzuk az újságokban, ahol megfordulunk barátaimmal, újságíró barátaimmal, hogy hát próbáljunk bele csempészni, mert csembele kell csempészni a mai sajtóba a tárcát, mert valahogy nem fér, kiszorul a szép irodalom, kiszorul ez a rendkívül értékes műfaj a sajtóból. Pedig Debrecenben és környékén is vannak nagyszerű alkotók. Olykor el tudjuk helyezni mondjuk a Debrecen című labban egy-egy kis tárcájukat, Papa Andrásra gondolok, vagy a Borsod megyében élő Fecske Csabára, vagy a kiváló tárca novellistára Tóth Máté Miklósra, akik, vagy Vitéz Ferencre, akit kollégák gondolhat, vagy Ozsvát Sándorra, aki kis tárcákat ír mostanában, hogyha van hely, és tudják helyezni a heti labban. Napi lapokból szinte kiszorulnak, hát a magyar nemzetnek van ugye egy tárcarovata, de az is csak szombatonként olvasható, tehát egy héten egyszer kap az olvasó ilyen élményt. Sokkal sűrűbben kellene ezt a fajta műfajt közölni a sajtóban, mert az olvasó ki van éhezve arra, hogy ő vele valaki beszélgessen. Szereti az olvasó, hogyha vele csevegnek, a szó legjobb értelmében csevegnek. Nyelvileg is nagyon igényes műfaj, és ugyanakkor úgymond közérthető műfaj ez a tárca. Most nyelvileg ma a sajtóban vagy az történik, hogy az érthetetlenségig beburkolóznak a tudományos szaktolmai nyelvben az alkotók, és nem ér el a hangjuk a olvasókhoz. Vagy az történik, hogy ugye a gagyi sajtó, ahogy szoktam mondani, ez a fű alatti sajtó, ugye a maga irgalmatlan nyelvi igénytelenségével bombázza a olvasókat, mindenféle életrajzi, ugye sztártörpök, sztártörpillák életrajzi esetlegességeivel, és nem biztos, hogy az olvasó, nem hiszem, hogy erre van igény. Nem hiszem, hogy erre van igény, így kívántam volna hangsúlyozni, vagy nem hiszem, hogy csak erre volna igény. Meg kellene kínálni az olvasót értékes tárcával, értékes esszékkel, és akkor lehet, hogy kiderülne, hogy igenis van arra igény. Az esszé, ha már szóba került, ugye az is egy nagyon-nagyon különleges és szép sajtóműfaj. régi hagyománya van, igen nagy tradíciója van az eszének, és elég Adiig visszamenni. Adinak olyan eszéjét lehet olvasni, és kellene kötelező olvasmányát tenni mindenütt, mint például a Petőfi nem alkuszik című mű, amely olyan irodalomtörténeti és történeti értelemben is olyan megállapításokat tartalmaz Petőfi Sándorról, akit ugye Adi elődjének tekintett, amely megállapítások máig igazak, és amely megállapításokra fel lehet építeni egy érettségi feleletet, vagy éppen egy nagy dolgozatot. Hogyha tovább gondolja az ember, és mai fejjel átgondolja, hogy miket írtott le Adi Petőfiről, és úgy tudta Petőfit megfogalmazni, Petőfi világát megfogalmazni, Petőfi portréját megrajzolni, közben a saját portréját is megrajzolta a Petőfi nem alkuszik című esszéjében. És mehetünk tovább az időben, hogyha az eszére tekintünk, nem nagyon van most idő még felsorolni sem, hogy milyen eszéírókra gondolok, de most hirtelen eszemből Németh Lászlónak a neve, ugye, akinek jelenleg 7 vastag kötetben lehet kapni Püski kiadásában az eszéit. A minőség forradalma a 1925 és 44 közötti eszéit tartalmazza, a felelősség szorításában pedig az 1945-től haláláig, tehát 1975-ig írott eszéit tartalmaz. Ez 7 vastag kötet. Valahogy, mintha azt tapasztalja az ember, mondjuk érettségére megint visszatérve az érettségi időszakára, hogy mintha nem léteznének ezek az írások, pedig léteznek, és óriási értéket képviselnek. És lehetne sorolni tovább. Bálint György, akiről ugye az Újságíró Akadémiát elnevezték, nagyszerű eszéista volt, aztán Szerb Antal és mások, ugye. Nevét lehetne itt, hogy Halász Gábornak a nevét említeni, Illés Endrének különböző eszé fajtákat hoztak létre, az eszé tanulmányoktól kezdve a kísérletező eszén át a vallomásos eszéig, amely műfajnak az a különlegessége, hogy tudományos értékű és ugyanakkor szépirodalmi stílusban megfogalmazott írásmű, vagyis szépen is meg lehet fogalmazni tudományos értéket. Olyan szépen, úgy értem a szépent, hogy az élményt nyújtson. Én ezt tartom a újságírás és a publicisztika legfontosabb feltételének, hogy élményt nyújtson az olvasó számára. Az az írás, amely lehet olvasva a harmadik sornál megakad az olvasó, és veszi elő a legújabb idegen szavak szótárát, mert a korábbiban benne sincs az a szó. Ugye ott probléma van, amelyet csak így lehet olvasni, vagy amely írásnak a mondatait 4-5-ször kellene olvasni. Ki fog 2007-ben 4-5-ször nekirúgaszkodni egy mondatnak? Hát ez is a sajtónak a része, és a publicisztikának a része bizonyos értelemben, de nem szeretném a szakfolyóiratokat bírálni ilyen értelemben. Hogy jövök én ahhoz, hogy virágassam, bár magam is részt veszek egyiknek a készítésében, és ott is kifogásolom, mint anyanyelvi lektor azt, hogy bizonyos alkotók, bizonyos írók, hát ugye irodalomtudományi halandzsanyelven beszélnek, ahogy szegény Domokos Mátyás Isten nyugosztalja írta valahol, hogy ugye posztmodern irodalomtudományi halandzsa. Így is lehet beszélni, csak kérdés, hogy érdemes-e így beszélni, ilyenfajta nyelvezettel megszólítani az olvasót, mert hogy megszólítani az olvasót nem lehet ezzel a nyelvvel, ez teljesen biztos. De a másik véglet is, visszatérve még, tehát a nyelvhasználat olyan mérhetetlen elszürkítése, amelyet bizonyos gagyi sajtóban tapasztalni lehet, a divatszavaknak, a flaster nyelvnek a beépítése a sajtóba, ugye hát az egyáltalán nem biztos, hogy a klasszikus komoly sajtó értékei őrzésének irányába tudna hatni, már pedig a sajtónak mindig dolga, hogy a hagyományát és a tradícióját is ápolja. Megtagadni teljes mértékben, amit már egyszer megalkottak, és nagy érték, nem biztos, hogy szerencsés. És mindig újat kezdeni, mindig tiszta lappal. Nem lehet tiszta lappal kezdeni a sajtót, mert annak egy hosszú-hosszú folyamat, nincs értelme megtagadni az előzőt, és mindig újat kell, új szemszögből kell a világot nézni, de teljes mértékben megtagadni nem biztos, hogy szerencsés. Nyelvileg meg főleg nem, mert a nyelv, a lelkünk lelke, ahogy Szabó Dezső, hogy szépen megfogalmazta, összehoz bennünket, a nemzetet egységesnek gondolja látni és láttatni, és hogyha a nyelvhasználata szürkítés irányába hat, ugye, hogyha 600 szóval megelégszik valaki, mint teljes szókincs, az mondjuk probléma. És vannak olyan sajtótermékek, sajnos meg olyan médiumok, amelyekben lehet ezt a szörnyű nyelvszürkítést tapasztalni. Ez még ártalmasabb sokkal, mint az a fajta irodalomtudományi halandzsa, amely a másik végletet képviseli, mert az érték valahol csak éppen nem jut el az üzenete. Nem ér el a hangja, csak a boldog kevesekhez, a boldogok azok a kevesek, egyáltalán standállal szóljunk.